Nagyon érdekes interjú készült pontosan önnel, és nagyon jó a cím, hogy a tudósok lennének napjaink antihősei. Tény is való, hogy a tudomány eredményeit és módszertanát elutasító egyre népszerűbb áltudományos irányzatok, azok, bár az ember azt gondolná, hogy a világ fejlődésével háttérbe szorulnak, mert annyi ismeret jut el már az emberekhez, de nem, hanem egyre inkább erősödik.
Hát igen, ez most sajnos éppen egy rossz időszak a természettudomány számára általában, a kémia számára pedig különösen. Az kezd lenni, én úgy gondolom a természettudományokkal a baj, hogy egyre bonyolultabb, egyre nehezebb megérteni. Tehát az, amit mondjuk 30-40-50 évvel ezelőtt egy érettségén az ember tudott, az elegendő volt ahhoz, hogy a világban őt körülvevő dolgokhoz egyáltalán hozzá tudjon szólni. Abban a hitben ringathatta magát az ember 40-50 évvel ezelőtt, hogy érti a körülötte folyó világban történő tudományos szempontból fontos eseményeket. Én azt gondolom, hogy mostanra ettől nagyon messzire kerültünk. Mostanra már olyan mértékben vált bonyolultá és nehezen áttekinthető a tudomány, hogy sokkal egyszerűbb, és sokan választják azt az utat, mondjuk inkább így, hogy elutasítják a tudománynak a megértését, túlságosan macerás, túlságosan sokáig tart. Ráadásul nagyon sokszor van olyan a tudományban, hogy egy-egy kérdésre nem tud egyértelmű választ adni, hanem vagy igaz, vagy nem. És vannak mellette szóló érvek, meg vannak ellene szóló érvek. A tudomány az így működik, és ez egy teljesen természetes dolog. Ez azonban egy kevésbé képzett embert, ezt nem nyugtat meg. A ma embere az inkább egyértelmű, rövid és velős válaszra vál egy-egy kérdésével kapcsolatban, és nem pedig hosszadalmas tudományos vitákra és érvelésekre. Én legalábbis személy szerint ebben látom a fő okát az áltudományok előretörésének, mert az áltudományok azok megvered. Azt mondják, hogy lapos a föld és kész. És aki mást mond, az hazudik. Jó? Vagy mondjuk például van a minden gyógyító gyógyszer. Igen. És ha én azt mondom, hogy az a gyógyszer az minden gyógyít, akkor azt tessék elhinni, és tessék megvenni. A tudomány ezt soha nem fogadná el, mert nem így működik, az áltudomány viszont éppen ebből él.
Igen, és ennek sajnos bizonyos mértékig a közösségi média felületei nagyon-nagyon jó melegágyai, mert az orvosok saját maguk mondják, hogy menjenek föl például a legismertebb közösségi oldalra, és ott látni fognak bizonyos csoportokat, ahol az emberek egymást gyógyítják, és adják el egymásnak a gyógyszereket. Tehát, hogyha nekem bevált, akkor majd biztos neked is beválik, és használd nyugodtan. Tehát óriási veszélynek vannak kitéve az emberek.
Hát igen, ez a veszély, ez a tudatlanságnak a veszélye, én azt hiszem. Meg hát az, hogy a világnak a megértése, ahhoz kell egy csomó alapismeret. Például szövegeket kell tudni elolvasni, és azokat kell tudni értelmezni. Nem tudom, hogy fölfigyelt-e arra, hogy mostanában az emberek azok nem szövegekben tárgyalnak, vagy beszélnek egymással, vagy ha igen, akkor azok ilyen nagyon rövid és néhány szóból álló szövegek. Sokkal inkább képekben kommunikálnak egymással az emberek, nem?
Igen.
Tehát mondjuk például mémekben, és ez nagyon rossz a természettudománynak. De borzasztó ártalmas, mert a természettudományban elképzelhetetlen az, hogy az ember absztrakt módon gondolkodjon, tehát hogy elvonatkoztasson és megpróbálja megérteni a körülötte folyó világot. Ez elsősorban szavakban lehet, és képekben meg nem. Ezért aztán az a generáció, és most már fölmúlt több is, akik képekben gondolkodnak körülöttünk, ők ezeket a szavakon alapuló világot ezt nem fogják tudni sohasem olyan mélységben megérteni, mint mondjuk, mint a régiek. Én nem azt mondom, hogy a mai fiatalok, a most fölnövekvő generáció az akár csak egy kicsit is gyengébb képességekkel bírna, mint az előző, hanem egyszerűen ők másképpen okosak.
Ha magát a munkáját nézzük, akkor az ön munkájától azért az áltudományok messze állnak, de hogyan került ön kapcsolatba az áltudományokkal, tehát hogyan, miként kezdett el foglalkozni az áltudományokkal?
Hát igen, ez egy érdekes dolog. Én úgy gondolom, hogy ha valaki kémiát, meg fizikát, meg matematikát tanít, akkor szükségszerű az, hogy belebotlik ezekbe az áltudományos bugyutaságokba. Úgyhogy szinte elképzelhetetlen, hogy az ember megtalálkozzon vele. Nekem a személyes történetem az az, hogy Szegeden tanítok a Szegedi Tudományi Egyetemen, és a Szegedi Sétáló utcán egyszer odalépett hozzám egy a Kárász utcán egy úriember, és megpróbált nekem eladni egy olyan vizet, amiből saját állítása szerint a kationok, tehát a pozitív töltési ionok azok kilettek szedve, és csak a negatív töltési ionok az aminok maradtak benne, És az azért jó, mert a kationok mérgezőek, az anionok meg nem. Ez egy olyan tudományos blődi, egy olyan nevetséges állítás, ami teljes mértékben a tudományos mondás. Nagyjából a laposföld elmélettel tudnám párhuzamba állítani. A minden esetre azt mondta nekem, hogy aznap akciósan termékük, hogy egy liter ilyen vizet meg tudnék tőle venni. Nem, megköszöntem neki, hogy ezt nem kérem, de a reklámanyagot, amit osztogatott a Kárasz utcán, azt elkértem tőle, és behoztam a tanszékre a munkahelyemre, és megmutattam a munkatársaimnak. Na, így indult el a dolog, hogy onnantól fogva valahányszor valaki talált egy ilyen áltudományos bőséget, akkor az elhozta nekem. Úgyhogy elkezdett gyűlni-gyülekezni az anyag, és aztán egyszer már olyan nagy kupac volt a dossziéban, hogy úgy döntöttem, hogy akkor összeállítom benne egy előadást. Talán Szegedi Egyetemen egy Minden Tudás Egyetemet című előadássorozat, és akkor ott tartottam két előadást is ebből a témakorból, lehetne 15-öt is. Tulajdonképpen nekem így kezdődött. Aztán nagyon érdekes dolog ez, hogy nagyon sokszor vizeket akarnak eladni. És hát ugye azért egyszerű a víznek az eladása, mert az folyik a csapból. Tehát csak rá kell mondani, hogy most ez egy csoda víz, vagy ilyen víz, olyan víz, és akkor jó sok pénzért eladni. Mágnesezett víz például. A legkülönbözőbb vizeket tudnám most felsorolni. Erről mindegyikről szépen be lehet bizonyítani, hogy az égvilágon semmi különbség köztük és a normális csapvíz között. Csupán csak ráraktak egy címkét, és próbálják ezzel a címkével eladni. És hát nagyon sokan vannak úgy vele, hogy hát kipróbálom, hát ha működik. Azzal, ha már kipróbálja, azzal ezeknek az embereknek, akik forgalmazzák, már is tudnak egy kis hasznot hajtani. Vagy van egy másik nagyon kedves történetem, az elektromos méregtelenítő berendezésről. Ez hosszú időn keresztül egy ilyen eléggé nagy botránykő volt az áltudományok világában. A következőt csinált egy társaság. Vannak ezek a lábmasszírozó berendezések, hogy egy ilyen lavorszerű dologba belerakja az ember a lábát, és akkor abban áramlik körbe-körbe a víz, és megmasszírozza az embernek a talpát. Ez egy tök jó dolog, ezzel semmi baj nincsen. Hanem ezek a jó emberek egy olyan módosítást hajtottak rajta végre ezen a berendezésen, aminek alapján azt állították, hogy az embernek a talpán meg a lábán keresztül a méreganyagok azok kioldódnak, és ez a méregtelenítő berendezés az mint egy kis szívja az emberből a mérget. Ezt azzal bizonyították, hogy az a víz, ami ebben a méregtelenítő berendezésben volt, az elszíneződött a használat során. Na most a lebukás az úgy jött el, hogy egyszer úgy is bekapcsolták a berendezés, hogy nem volt benne senkinek a lába,
és akkor is elszíneződött
a víz. Aztán kiderült az is, hogy ez egy nagyon egyszerű, nagyon primitív megoldással színezték el, egy egyszerű elektrolitikus úton színezték el a vizet, és mégis ennek ellenére sok-sok tucat ilyen berendezést adtak el több százezer forintos áron, és hát nem lehet mit csinálni. Ha fölmegy az ember az internetre, mind a mai napig látja azt, hogy itt ott ezt be lehet bizony szerezni.
Nagyon jó, hogy neves szakemberek vannak, akik foglalkoznak az áltudományokkal, és próbálják fölnyitni az emberek szemét, hogy átverésről van szó, és ne higgyenek, ne dőljenek be az átverésnek.
Hát igen, itt a kémia tanároknak volna bizony nagyon-nagyon fontos szerepe. És hát a kémia tanár képzés az bizony, meg általában a természettudományos tanárképzés is most azért elég a mély ponton van. Nagyon nehéz ide csábítani hallgatókat, hogy kémiát tanítsanak. És ez nem csak azért, hogy az áltudományok ellen felvértezzék az embereket, hanem azért, hogy egyáltalán legyen, aki kémiát tanít. Az is biztos, hogy most már az áltudomány kérdése az annyira központi kérdéssé vált, hogy annak a néhány kémia tanárszakos hallgatónak, akik velünk vannak és nálunk tanulnak, azoknak már egy külön tantárgy az, hogy hogyan kezeljék ezt a dolgot, hogyan tanítsák a gyerekeket, hogyan készítsék fel őket arra, hogy áltudományos állításokat megkülönböztessenek a valós állításoktól. Tehát ez azért eléggé aktuális gond. Az egy másik kérdés, hogy lesznek-e elegen? Hát én nagyon remélem, hogy igen, most ebben az évben Szegedre 7 kémia valami szakos hallgató jelentkezett, és további 7 már vegyész diplomával rendelkező hallgató, mint pótszakot fölvette a kémiát. Tehát azért remény az van, de ez még mindig sajnos nagyon kevés ez a létszám ahhoz, hogy meg legyünk elégedve vele.
És tegyük hozzá, hogy ha ennyire hisznek az áltudományokban az emberek, akkor ott a tudással van nagyon nagy gond, tehát például a kémia tudással, mert azért, ha az ember tisztában van a dolgokkal, akkor valószínűleg nehezebben tudják becsapni.
Hát igen, meg aztán az, hogy vissza kellene talán néha nyúlnia az eredeti forráshoz, megkérdezni a tanárát, hogy tanár úr, tanárnő, vajon ez, amit mondalak itt, ez igaz-e vagy nem igaz. Na most ez megint utánajárást jelent, és hát én látok egy olyan gondot is, hogy a mai kor embere olyan mértékben van elhalmozva adatokkal, meg információkkal, nem tud mindennek utánajárni. Nem tud mindennek utánajárni, pedig milyen jó lenne, de hát örülök neki, hogyha egyáltalán, hogy meg föl tudom dolgozni, meg tudom érteni azt, amit mondanak a tévében, rádióban, interneten. Az még, hogy én utána is járjak annak, hogy ez vajon igaz-e vagy nem, hát ez bizony egy komoly feladat. Mi mindig szoktuk mondani egyébként a most nálunk levő hallgatóknak, hogy úgy készüljenek, hogy az ő feladatuk az már nem az lesz az életben, hogy az információkat beszerezzék, mert az információ az ott lapul a zsebükben a mobiltelefonjuk formájában, és a Google-ről például bármikor lekereshetnek egy adott adatot vagy információt. A nagy feladatuk az lesz, hogy meg tudják állapítani, hogy egy adott információ az valós vagy hamis. Nincs rá általános recept. Nem tudom megmondani, hogy ezt hogy kell csinálni, mert ez tényleg egy komoly munka, egy komoly feladat, napi feladat, de az biztos, hogy a most fölnövekvő generációnak a legfontosabb feladata az az lesz, hogy meg tudja különböztetni a valós információkat a hamisaktól.
Igen, és valahol ebben egyébként a fejlesztőknek lenne, akik ugye az okostelefonokat, tableteket, stb. Programokat, a szoftvereket fejlesztik, hogy talán egyre több olyan szoftver kellene, mondjuk ez csak az én agyamba merült föl, ami ezeket szűri. Mert tény és való, ha ma végigmegyünk az utcán, vagy bármilyen tömegközlekedési eszközre felszállunk, akkor azt látjuk, hogy mindenki nyomkodja a telefonját, és azonnal, ha valami kérdése van, akkor mondjuk ezt nem egy másik embertől, vagy egy szakembertől kérdezi meg, hanem a telefont.
Hát igen, ez azért lássuk be, hogy megvannak az előnyei, és a hátrányai is. Tehát az előny az az, hogy ezek a fiatalok hihetetlen szerencsés helyzetben vannak, mert valós időben tudják követni az eseményeket, nem?
Igen.
És ez egy fantasztikus dolog. Ugyanakkor viszont éppen azért, mert hogy felben az egész rendszer gyorsulva, rendkívül sok benne a hiba lehetőség. Tehát az ellenőrzési pontok ebből, én valahogy ezeket hiányolom belőle, pontosabban az, aki ügyesen, okosan használja ezeket az erőforrásokat, az ezt meg tudja oldani, de az, aki nem, hát igen, az nagy veszélybe kerül, az valóban nagy veszélybe kerül.
És van még egy nagyon fontos, ez pedig a vegyi anyagok, hogy valóban veszélyesek-e, mert tény és való, hogy a köztudatban úgy szerepelnek a vegyi anyagok, hogy rendkívül veszélyesek.
Hát igen, ez is egy külön beszélgetésnek tudna talán a tárgya lenni. Ez, hogy vegyi anyag, ez egy nagyon kétélű kifejezésként kezelendő. Én úgy gondolom, mert ha körülnézünk a világban, akkor tulajdonképpen az ég világon minden vegyi anyag. Tehát a bennünket körülvevő természet az anyagokból áll, és az anyagok ezek vegyi anyagok. Tehát nincs olyan, hogy vegyi anyag, meg nem vegyi anyag. Ilyen nincsen. Most az a baj, hogy ehhez a szóhoz, hogy vegyi anyag, ehhez egy csomó negatív gondolat, meg egy csomó rossz dolog kapcsolódik. Ugye? Legalábbis a köztudatban. Most ezt kellene valahogy föloldani, mert nincs ilyen, hogy jó anyag, meg nincs ilyen, hogy rossz anyag. Nincs ilyen, hogy veszélyes anyag, meg veszélytelen, hogy az égvilágon minden olyan veszélyes a maga módján. Hadd mondjak egy nagyon banális példát. Hogyha valaki együttő helyében megiszik 6 liter vizet, ivóvizet, az halálos. Mert hogy körülbelül az ivóvíznek, hogyha szájon át, akkor 6 liter a letális dózisa.
Igen.
Hát minden anyagnak van olyan mennyisége és olyan adagolási módja, amelyen az emberi szervezete káros lehet, tehát már is átkerül a vegyi anyag kategóriába, legalábbis ebben a rossz értelemben. Egyszerűen el kell azt fogadnunk, hogy a világ, a bennünket körülvevő világ az anyagokból áll, és ezekkel az anyagokkal meg kell tanulnunk bánni. Abban az esetben tudunk megtanulni bánni velük, hogyha tudjuk, hogy az egyik vagy a másik mire jó, mire nem jó, mire szabad használni, mire nem szabad használni. Hol vannak a korlátaink, például egy anyag használatánál. És ha ez megvan, akkor nem lesz a kémia egy olyan veszélyekkel teli teret, mint ami ennek messziről kinéz. Egyszerűen csak ismerni kell azt az anyagot, amivel dolgozunk, és akkor nem lesz semmi baj. Van egy olyan hallgató típus, bekerülnek nagyon sokan vegyészként az egyetemre, akik imádnak robbangatni. Na most hát ennek nem szoktunk örülni, mert hát azt tudjuk, hogy például van a laboratóriumban található vegyszereknek van egy olyan csoportja, ami, hogyha bizonyos kombinációba összekeverjük őket, akkor az fölrobban. Na most hogyan tudunk ezzel ellen védekezni? Hát úgy, hogy tudjuk azt, hogy mi az a kombináció, amit el kell kerülni. Mi az, amit nem szabad csinálni vele, melyik az az anyag, amit nem szabad hegíteni például, mert fölrobban. Az okos vegyész az nem akkor robbant, amikor az anyag akar robbanni, hanem akkor, amikor ő akar, ha egyáltalán akar. Én nem szeretek egyébként robbantani a maga részéről, de például ez is egy olyan dolog, hogy nagyon sokaknak a hadipar, a rakéták, meg a robbananyagok jutnak az eszébe a kémiáról. Igen, a kémiának van egy ilyen ága is. Az egy sajnálatos dolog, hogy háborúk vannak, voltak és lesznek, de maga a robbantásnak az előidézés az mindig csak tudatosan szabad, hogy bekövetkezzen, és semmiképpen nem véletlen szerint, mert abból mindenféle tragédiát tudnak jönni.
Akkor viszont én így a beszélgetés végén visszacsatolnék oda, hogy valahol az oktatásnál kezdődne el ez az egész. Tehát egyrészt ugye természettudományos tantárgyak tanításának, oktatásának a presztízsét kellene valahol visszaállítani, mert mumusként tekintenek ezekre a tantárgyakra a gyerekek, holott én úgy gondolom, hogy lehet fizikát, kémiát, matematikát úgy is tanítani, hogy azt szeressék a gyerekek, és érdekes legyen a számukra.
Hát igen, én azt hiszem, hogy ebben nagyon sok apró munka van még hátra nekünk is, meg a tanárkollegáknak is, meg az egyetemi oktatóknak is. Egy olyan történetet hadd meséljek már még el, hogy a 60-as években például a debreceni vegyészeti szakközépiskolába, vegyipari szakközépiskolába 10-szeres volt a túljelentkezés, mondom 10-szeres. Tehát ez azt jelenti, hogy a 60-as években a szülők azok azt gondolták, és jól gondolták, hogy ha a gyermeküket vegyésznek adják, akkor azzal egy biztos megélhetést adnak a kezébe. Egyébként a 60-as éveket szokták a kemizáció korának is nevezni. Hát aztán utána jött a ellencsapás, ugye kiderült, hogy például mondjuk a DDT, ugye ez a rovarölőszer, ez egy rendkívül nehezen lebomló anyag, és aztán kiderült, hogy a környezetvédelem az egy mennyire fontos dolog. Tulajdonképpen a kémiának, meg a természettudományoknak ott az ártott nagyon sokat, hogy kiderült, hogy azokra a dolgokra, amikre választ várt az emberiség, egyértelmű és megnyugtató választ, azokra a természettudományok nem tudtak olyan egyértelmű és megnyugtató választ adni, mint amit elvártak volna, mint amit a közgondolkodás elvárt volna. Tehát most tartunk ott, hogy a kémiát inkább elutasítják az emberek, vagy általában a természettudományokat is, mint mondjuk a 60-as években. Nemrég volt egy felmérés Magyarországon, az emberek 40%-a kemofób, tehát fél a kémiától mondjuk így. De most, hogyha valamitől félünk, hát azzal egyetlen egy megoldás az, hogyha megpróbáljuk megismerni, ugye? Ha megismertünk valamit, és tudjuk kezelni, ebben az időben már a félelmeink azok nagy valószínűséggel el fognak múlni. Most éppen ezen dolgozik szerintem a világtudós társadalma, vagy legalábbis akik a tanítással foglalkoznak, hogy próbáljuk ebbe az irányba terelgetni a fiatalokat, meg hát az idősebbeket is.
Én saját magam egyébként ezt mondtam fölnőttként, hogy én valahol az általános és a középiskolában, illetve leginkább az általános iskolában másképp tanítanám a kémiát, a fizikát, ezeket a tantárgyakat, mert az ember sokszor fölnőttként, amikor a gyakorlatban tapasztal meg dolgot, akkor jön rá, hogy úristen, mi ezt tanultuk, és ez milyen egyszerű, de akkor abszolút nem értettem.
De akkor abszolút nem, igen.
Igen, ez így nagy igen. Tehát hogy lehet, hogy több gyakorlati példa kellene, vagy olyan példa, amivel jobban megért az ember józan paraszti ésszel. Ezért szeretjük mondjuk kémiából is a kísérleteket, és fizikából is a kísérleteket, mert az kézzelfogható volt.
Igen, ez igaz.
De az mondjuk egy lesújtó számadat, amit mondott, hogy most talán 7 kémia valamilyen szakos hallgató
van. Igen, ez
van.
Nagyon kicsi. Hát amikor én az egyetemre jöttem, akkor volt körülbelül 50 biológia kémia szakos, meg 25 kémia fizika szakos. És az csak Szegeden volt. Igen. Most az egész országban nincs 30-40 méltó kezdő kémia tanár. Ez sajnos ezzel küzdünk. Ezzel
igen,
küzdünk.
És ez nagyon lesújtó számadat, mert ugyanakkor viszont a világ fejlődése is, ahova tart a világ, azt prognosztizálja, hogy egyre több tudományos szakemberre van szükség, mert önökön áll a jövő, már bocsánat, hogy ezt mondom, de amilyen kihívások előtt állunk, és a kihívásokra ugye választ kell adni, pontosan azért, hogy azért ez a bolygó még élhető legyen egy darabig, ahhoz meg rengeteg tudományos szakemberre lenne szükség.
Igen, igen.